A Vidd Többre Alapítvány az első lépések fejlesztő központtal egyetemben Apáka Köbön elnevezéssel egy online fotókiállítást szervezett. Beszélgető partnerem a téma kapcsán a Vidd Többre Alapítvány vezetője Marosi Pózmány Andrea. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Kanikó!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a beszélgetésre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon sokatmondó, egy nagyon fontos kiállítás, de mégis, hogyha arra kérem, hogy az alapítvány vezetőjeként és érintett szülőként fogalmazza meg ennek a tárlatnak az üzenetét, akkor mi lenne az?
Mindenképpen az érzékenyítés lenne az a szó szerintem, amivel kezdenénk, az, hogy mi is a célja, illetve az, hogy láthatóvá váljanak azok a szülők, akik egy ilyen kacifántos utat járnak a sérült, halmozottan próbatételes gyermekeikkel.
Azt mondja, hogy azok a szülők láthatóvá váljanak, de ugye fontos kihangsúlyozni, hogy most ez esetben az édesapák kerültek fókuszba a sérült gyermekükkel. Volt ennek a kiállításnak egy előzménye, ugye tavasszal, ha jól tudom, amikor az édesanyák szerepeltek a fotókon. Hát gondolom, hogy az egy egészen más hangulatú fotózás volt, talán egy kicsit más üzenettel is.
Először ők jutottak eszünkbe, vagyis Kerekesné Vince Juditnak az első lépések fejlesztő központ vezetőjének pattant ki az ötlet a fejéből, hogy hogyan foglalkozhatnánk egy kicsit az anyukákkal. Nem azért, mert az apukák ugye nem fontosak, ugyanúgy fontosak, hanem azért, mert általában ők a kenyérkeresők, akik bennmaradnak dolgozni, és egy nappal átéve dolgoznak, és keresik a pénzt a családnak, és így leggyakrabban azt kell mondjam, hogy ugye az édesanya az, aki otthon marad, és viszi mondjuk fejlesztésekre, orvoshoz, meg mindenhova a gyermekeit, és ezért voltak ők először fókuszban. Igen, teljesen más hangulatú fotózás volt, ugyanis ott a női énüket szerettük volna egy kicsit előtérbe helyezni, hiszen van olyan anyuka, aki évek óta mondjuk egy fodrászhoz nem jutott még el. Sokan teljes mértékben beáldozzák magukat ugye ennek a helyzetnek, amit nem feltétlenül kellene, mi úgy gondoljuk, nagyon belsőséges beszélgetések zajlottak ott, rengeteg nevetés, fantasztikus hangulatú volt az a fotózás. Az apuka és gyermek pedig volt a következő lépése ennek a projekt sorozatunknak, ugyanis itt meg azt szerettük volna megmutatni, hogy ezek a férfiak mindamellett, hogy dolgoznak és kereső emberként helytállnak, ott vannak édesapaként, ott maradtak a családban. Határozottan mondhatom, hogy nehezebb utat választották. Fantasztikusan kijönnek a gyermekeikkel, maximálisan támogatnak mindent, a gyermeküket, az édesanyát, a családot. Úgyhogy így kerültek most ők a fókuszba, és ők pedig a gyermekeikkel, hogy ugye apaként mutathassuk be őket.
Gondolom, hogy ez a fotózás az édesanyáknak egy természetes folyamat volt, hiszen a nap 24 órájában együtt vannak a gyermekükkel, de az édesapák, amikor megkeresték őket, hogy álltak hozzá ehhez a fotózáshoz? Ugye nagyon divatos szó manapság az érzékenyítés. Gondolom, hogy egy ilyen célja, hozadéka is van a kiállításnak.
Így van. Alapvetően számítottunk arra, hogy kevesebb jelentkező lesz, mint mondjuk az édesanyáknál. Így is volt, tele annyi édesapa jelentkezett az első körben. Voltak meglepetések, akik a kiírást követő első napon már jelentkeztek, maguk az édesapák, tehát boldogan jöttek, mutatták meg magukat és gyermeküket. Volt, akit azért határozottan ösztökélni kellett, volt, aki az utolsó pillanatban mondott igent arra, hogy eljöjjön és bevállalja és megmutassa magát.
És alapvetően kik láthatók a képen, az önök ismeretségi köréből válogattak családokat, édesapákat, édesanyákat?
Hát ugye ez egy alapítványi kiírás volt, tehát bárki jelentkezhetett. Nem feltétlenül mi kerestük meg az embereket, nyilván a mi ismeretségi körünkből, illetve a fejlesztőházba ugye rengetegen járnak. Mi külön kérdezgettük a családokat, hogy nem szeretnének-e az apukák gyermekeikkel részt venni rajta. Úgyhogy volt, aki teljesen ismeretlen volt számunkra is, messziről érkezett, tehát például Kecskemét környékéről is érkeztek, ugye mi Tatabányán vagyunk, tehát Kecskemét környékéről is érkezett két család is, akiket például nem ismertünk. Ott volt az én férjem és az én nagyobbik fiam is természetesen.
Azt hiszem, azt is nagyon fontos elmondanunk, megosztanunk a hallgatókkal, hogy a fotókat ki készítette.
Hillag Zsuzsanna fotoművész készítette őket. Ő volt az első ember, akit felkértünk még a Nő az anyamagő című fotókiállításunk képeinek elkészítésére. Ő már tapasztalt fotós ilyen érzékenyítős témában, és nagyon szívügyévé vált, tehát már teljesen saját gyermekének érzi, és mindenféle projekt folytatásban szeretne részt venni.
Mert hogy talán ehhez is kell egy plusz affinitás, én azt gondolom.
Igen, kell hozzá szerintem egy alapvető érzékenység, meg kell hozzá egy olyan tudás, hogy ne ijedjen meg egy helyzetből, ami abszolút nem a szokványos, főleg amikor ugye gyermekeket fotózunk, azért az egy nagyobb kihívást jelent.
Hol lehet ezeket a fotókat, Andrea, megtekinteni, mind az édesanyákkal, mind az édesapákkal készült fotókat?
Vittödre Alapítvány Facebook oldalán van, mind a két sorozat fönn. Az édesanyáké már a vittödre.hu oldalon is elérhető, hamarosan felkerülnek az apukák is. Egyeztetés alatt állnak a kiállítási helyszínek. Szeretnénk Tatán kezdeni az édesapák képeivel is, ahogy az édesanyáik képeivel is tettük. Már megkerestek minket Gödről, ahol az anyukák képe volt. Oda lehet, hogy visszavisszük a hölgyek képeit is az apukáival együtt nyár környékén. És már van több megkeresésünk, úgyhogy egyeztetünk.
Csak halkan jegyzem meg, hogy nagyon jó lenne ezeket a képeket Miskolcon is látni. Én azt gondolom, hogy lenne érdeklődés.
Bármikor, ha van megkeresés, mi nagyon szívesen elvisszük bárhova őket.
És akkor folytassuk a beszélgetésünket magáról az alapítványról, mert azt gondolom, hogy ez egyfajta egy résztevékenységük, a fotókiállítás, illetve ennek a megszervezése. De hát én úgy tudom, hogy egy viszonylag friss alapítványról van szó, ugye a Vidd Többre alapítvány. Talán mondja el a hallgatóinak, hogy miért is választották ezt a nevet, ugye hát alapvetően a kisfiúkhoz kötődik.
Így van, a Vidd Többre alapítvány a kisfiam Vid nevéből képződött ez a név, nagyon trükkösen, de úgy érzem, hogy elég sokat mondó lett, és teljesen lefedi azt, amit mi szeretnénk, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik egy ilyen sokkal kacifántosabb utat járnak, illetve a szüleiknek, egy élhetőbb jövőt tudjunk biztosítani azáltal, hogy próbálunk mindenféle támogatást nyújtani nekik. Ugye elsősorban úgy kezdődött ennek a története, hogy az én kisfiam volt az elsődleges kedvezményezett, különböző nagyköltségű terápiák vagy terápiás eszközök finanszírozásához tudtunk az alapítványon keresztül mondjuk gyűjtést szervezni, de ez hamar kiderült, hogy ez így nem lesz elég, főleg nekem, aki rengeteg ugye családdal találkozik, így a fejlesztések során orvosnál bárhol. Így alakult az, hogy már szervezünk más gyermekeknek is gyűjtéseket, ugye így hivatalos az út, hogyha alapítványon keresztül megy, ezeket az apró projekteket pedig az első lépések fejlesztő központtal, vagyis az első lépéseket támogató alapítványjal, mert már nekik is van alapítványuk, próbáljuk megvalósítani, ugyanis ott az elnöknek és nekem határozottan azonos a gondolkodásunk, és azonosak a céljaink, amiket szeretnénk elérni, úgyhogy mindenféle segítséget próbálunk nyújtani, amire szükség van. Nagyon sok az olyan, ami inkább csak egy beszélgetés a szülőknek, tehát például én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy ember, akit felhívhatnak, most nagyon sokszor én vagyok az, ha nem tudnak elindulni, ha egyszerűen csak most szembesülnek azzal, hogy történik egy olyan dolog, ami nem a szokványos, ha kapnak egy diagnózist, ami előtt csak állnak némán, és sokan hozzám irányítják az embereket, hogy csak egyszerűen beszélgessünk, és hát ha el tudom őket indítani valamerre.
És ugye az egy érdekes momentum lehet, hogy az ország különböző területein más-más lehetőségek vannak, tehát nyilván igazodni kell mindig a helyi meglévő adottságokhoz, lehetőségekhez. Itt elsősorban a különböző fejlesztő terápiákra gondolok, vagy talán ami egy általános probléma országszerte, amikor egy halmozottan sérült gyermek óvodás vagy iskolás korba kerül.
Ez egy nagyon nehéz helyzet, igen, ezzel most mi is szembesültünk már, hiszen Vidő idén 8 éves lett, ugye bármilyen meglepő, ők ugyanúgy tankötelezettek 6 éves koruktól kezdve, attól függetlenül, hogy mondjuk van-e megfelelő intézmény számukra, vagy nincs. Még az enyhén sérült gyermekeket nem mondom azt, hogy könnyen, de aránylag könnyebb elhelyezni, hiszen több ilyen intézmény is szokott lenni megyénként, akár városonként is, viszont a halmozottan próbatételes gyermekek elhelyezése nagyon nehéz. Ugye ők hármat érnek egy csoportban, ha mondhatom így a pedagógiai rendszerben. Mindenképp kell hozzájuk egy ember, legtöbben ugye semmit nem tudnak csinálni egyedül, és kevés ilyen intézmény van, illetve nagyon nehéz megfelelő ellátórendszer találni, ugyanis itt komoly problémák vannak, feltételezhetően a pedagógus hiány, illetve az anyagi támogatás csekély összege miatt, amit ők kapnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz döntés a szülőnek is, hogy hova tudja adni a gyermekét, ahol tudja, hogy mondjuk megkap fejlesztést is, illetve biztonságban tudja. Nekem például a legnagyobb félelmem ilyenkor mindig az volt, hogy ő ugye nem tudja elmondani, hogy mi volt az iskolában. És ezt így nagyon nehéz feldolgozni.
Meg ha jól értem, akkor az is egy megoldásra váró probléma, hogy amikor egy szülő ilyen helyzetbe kerül, akkor tudjon döntést hozni, hogy vajon az ő gyermekének melyik terápia lesz majd igazán hatásos, hiszen talán ilyenkor sok szülő abba a hibába esik, hogy szeretne minden terápiát, vagy a lehető legtöbbet megadni a gyermekének, de ugye sok esetben ezek társadalombiztosítás által nem finanszírozott terápiák, tehát nagyon sokba kerülnek, nyilván ezért is jött létre az alapítvány.
Igen, abszolút. Egyrészt ott kezdődik, hogy amikor szembesül a szülő egy ilyen problémával, vagy kap egy diagnózist, nagyon ritka, hogy például ott helyben segítenek mondjuk az orvosok, hogy hova induljon, nem jellemző. Sok szülő ilyenkor ugye magába fordul, nem beszél a helyzetről, pedig szerintem pont itt van a kulcsa, hogy beszélnie kéne, meg kell keresni a közösségeket, mert csak a hasonló cipőben járó szülők fognak tudni neki segíteni. Nincs egy ilyen központ Magyarországon, ahova besétál, és azt mondja, hogy ez meg ez a problémám, mit csinálja. Mi nagyon dolgozunk Judittal ezen, hogy egy szociális ellátó intézményt létre tudjunk hozni itt, és egy ilyen információs központtal egybekötve, mert én úgy látom, hogy ez az alapja mindennek, hogy tudjunk tájékozódni, semmilyen információnk nincsen, ezek mind az évek alatt a tapasztalatok, ahogy összegyűlnek, ahogy beszélgetünk másokkal, tudjuk meg azt, hogy még ez is van, az is van, és szerintem érdemes mindent kipróbálni, ugyanakkor a szülő pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami jó a gyermekének, és mi az, ami nem. És én mindig azt szoktam mondani az anyukáknak, hogy semmi sem biztosabb annál, amit az édesanyja gondol, amit ő érez. Ha ő azt gondolja, hogy ez a terápia nem jó neki, hiába mondják azt, hogy ez minden gyereknek jó, akkor ne vigye oda, akkor keressen másikat. És az is fontos, hogy tudja, hogy sosem hagyja cserben a gyermekét. Tehát azért, mert most 2 hónapig nem járnak terápiára, nem hagyja cserben a gyermeket, keres. És szerintem sokkal fontosabb az, hogy megtalálja a megfelelő terápiákat, mint hogy tényleg mindenhova vigye, amiben meg teljesen kimerül a gyermek.
Ha jól értem, akkor egy fejlesztő központot, gyermekközpontot szeretnének létrehozni, ahol tulajdonképpen elérhetőek a terápiák, illetve minden információ és minden lehetőséget tudnak ismertetni?
Szociális intézményt szeretnénk létrehozni, ami azt jelenti, hogy hivatalosan fordhatók oda a gyermekek, tehát ugyanúgy be lehet őket iratni, mint egy óvodába vagy iskolába, csak nem ez a neve, hogy óvoda vagy iskola, hanem egy szociális intézmény, ahol tudnánk biztosítani nekik olyan fejlesztő fizetéseket is, amiket ugye elvileg az állami rendszernek is kellene biztosítania, csak ez esetben valószínűleg ez egy nem finanszírozott intézmény lenne, és akkor biztosak vagyunk abban, hogy ugye megkapják azokat a fejlesztéseket a gyermekek, amiket beígérünk. Ez egy félig finanszírozott, félig nem finanszírozott alapítványi intézmény lenne, és természetesen igen, lenne egy információs irodája is, ami meg egy teljesen önkéntes munka jelleggel működne, ahova bárki bemehet bármilyen problémával, és legalább annyit meg tudunk tenni a mi tapasztalataiból, ismerettségi körünkből, hogy el tudjuk indítani valamire. Nyilván nem fogjuk tudni megoldani azonnal a problémáját, de el tudjuk indítani. Bármikor visszajöhet, tanácsot kérhet.
Ennek a szociális központnak a székhelye Tatabánya lenne?
Igazából igen, Tatabánya vagy a környék. Hát mi ezzel már elég régóta küzdünk, itt főleg ingatlan problémánk van. Az lenne az elsődleges, utána úgy gondoljuk, hogy már kicsit könnyebben menne a dolog, de ez a legnehezebb nálunk itt a környéken, hogy ingatlan találjunk.
És hogyha sikerül létrehozni ezt a szociális központot, akkor tulajdonképpen az ország bármely pontjáról, akár Borsod megyéből, Miskolcról is fogadnának családokat?
Természetesen ez teljesen független a körzettől. Amennyi kapacitásunk lenne, illetve amennyi férőhelyünk, bárkit tudnánk fogadni.
És akkor én azt gondolom, hogy itt most a helye annak, hogy elmondjuk, hogy hogyan lehet az alapítvány munkáját segíteni.
Az alapítvány munkáját ezt többféleképpen lehet segíteni. Igazából az első, amire mindenki gondol, az anyagi támogatás. Ez egy rendszeres vagy egyszeri anyagi támogatással is tud működni, illetve én nagyon gyakran írok, posztolok Facebookon, vagy akár a honlapunkon is, blog bejegyzésekben arról, hogy éppen mi az aktuális, amit csinálunk. Én mindig próbálok toborozni önkénteseket, bármilyen olyan hozzájárulással tudnak segíteni, ami nem feltétlenül anyagi pénzbeli hozzájárulás, hanem ha csak valaki azt mondja, hogy itt van egy ingatlanom, és üresen áll, és nyugodtan jöjjenek, vagy én majd kifestem az ingatlant, vagy bármi ilyesmi, hogy hozok két hűtőt, tehát bármi segítség, tehát itt mi toboroznánk elsősorban egy olyan csapatot szeretnénk, akik mindig támogatnak minket, bármilyen kezdeményezésük van, és ezért mondom, hogy ez nem feltétlenül anyagi pénzbeli támogatás.
Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az a sok-sok terápia, amit szeretnének biztosítani a szülőknek, vagy akár a szakembergárda, az azért mégiscsak anyagi kérdés, hiszen az előbb éppen ön mondta, hogy ugye kevés a szakember, ugyanakkor pedig a terápiák meg eszközigényesek.
Így van. De tudok olyanról, aki például, tehát például a mi iskolánkban is, ahol járunk, van egy alapítvány, és ők szoktak nekik eszközöket vásárolni, vagy ajándékozni. Tehát itt azért sok oldala van a segítségnek, úgy gondolom. Természetesen az lenne a célunk, hogy a szülők anyagi hozzájárulása egy ilyen szociális ellátóintézményben minimális legyen, vagy például tudjuk azt, hogyha valakinek egy kicsit rosszabb az anyagi helyzete, akkor őt jobban tudjuk támogatni. Én azt látom, hogy ez az elején még nem annyira könnyen megvalósítható, de ahogy megy az idő, és ahogy látják az emberek, hogy tényleg azt csináljuk, amiről beszélünk, és tényleg segítünk, akkor egyre többen támogatnak minket, már anyagilag is.
És akkor végezetül, de nem utolsó sorban természetesen, hogy kérdezzem az alapítvány alapkövéről, ugye ezt a kifejezést természetesen az alapítvány honlapjáról kölcsönöztem, Vidről, a kisfiúkról, aki ugye 2014-ben született. Hát én elolvastam az alapítvány honlapján az önök történetét, és ott ugye Vid egy ilyen egyes szám első személyben ír idézőjelbe magáról, és hát nagyon-nagyon tanulságos, meg hát egy nagyon hosszas kávária, amin önök keresztül mentek a mai napig. Én azt gondolom, hogy egy felnőttkorú ember számára is ez sok lenne. Hát hogy van most Vid, mit lehet róla tudni?
Most azt merem mondani, hogy elég jól van, ezt így le is kopognám, mert most egy nagyon, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. neki továbbra sincs diagnózisa, folyamatos vizsgálatok folynak, bár azt kell mondjam, hogy ez most egy komolyabb megszakítás után volt, mivel ugye az első pár évben nem igazán jutottak dűlőre az orvosok, hogy mi okozhatja az ő problémáját. Ugye ő halmozottan súlyosan sérült, tehát nem tud járni, ülni, mászni, kúszni magától, nem tud beszélni. Nem igazán találták még meg az okát. 2 évvel ezelőtt egy vese problémával visszakerültünk a kórházba, addig azért próbáltuk elkerülni, amennyire lehetett, és azóta küldözgetnek újra orvosokhoz, és most elkerültünk egy újabb genetikushoz, aki kitalált valamit, vagy hát van egy sejtése, és most ott tart a vizsgálat sorozat, hogy már minket is vizsgáltak, szülőket, az öcsét is vizsgálták, és ha bebizonyosodik az, amire ők gondolnak, akkor egy olyan genetikai mutációval állnak szemben, amit még Magyarországon egyáltalán nem fedeztek fel, illetve világszinten is eddig egyetlen hasonlót talált a doktor úr. Úgyhogy ha ez igaz, akkor idén egy kutatócsoport megkezdi a munkáját ezzel a betegséggel kapcsolódóan, és ez egy jó pár évig el fog tartani. Én nem gondolom, hogy ez a mi helyzetünket változtatni fogja, de belementem azért, hogyha esetleg bármit megtudnak ugye erről a betegségről, az okáról, arról, hogy hogyan lehetne segíteni a gyermekeken, akkor ha későbbiekben születik gyermek ilyen genetikai mutációval, akkor rajta mondjuk tudjanak segíteni.
Ugye érdekes momentum az önök életében, hogy az ön férje orvos.
Hamar rájött ő is, hogy az orvostudomány nem tud mindenen segíteni, de nyilván folyamatosan keresi ő is a megoldásokat.
Hát érdekes lehet a férje helyzete is, mert azt gondolom, hogy elsődlegesen mégiscsak édesapa, és ilyen tekintetben néz a fiára nap, mint nap, ugyanakkor pedig ott van, gondolom, a segítség nyújtás, a segíteni akarásnak a kényszere vagy a szándéka is.
Abszolút. Úgy gondolom, hogy szerintem mindkettőnk számára, de inkább neki ez a legfrusztrálóbb az egészben, hogy ő is azt látja, hogy igazán nem tud. Tehát, és nem csak ő, mert fogorvos, nem a genetika vagy a neurológia területén dolgozik, nem is kellene tudnia mindenről, de hogy azt látni, hogy mások se tudnak, az elég frusztráló, igen.
Köszönöm szépen, hogy bemutathattuk a Vidd Többre alapítványt, amelynek vezetőjével, Marosi Pózmány Andreával beszélgethettem, illetve ugye egy online fotókiállítás kapcsán, amelynek Apák a Köbön elnevezést adták, bemutatva a halmozottan sérült gyermekeket és az édesapjukat. Köszönöm szépen a beszélgetést!